megtisztelt, hölgyeim és uraim, nagyon is megtisztelt tudni számomra, egy ilyen szakmai közösség előtt szólhatok a témáról, amit feladatként megkaptam, vagy felkérésként megkaptam, az egyetem alapításnak a felelősségét. Természetesen én a Fray János Egyetem tapasztalataiból fogok kiindulni, azokra fogok rákapcsolódni, és elnézést kérek, mert nem egy kérdést, egy feladatot szeretnék újra fogalmazni, ami nagyon sokszor elhangzott az elmúlt időben. Néha szemrehányóan, nagyon ritkán dicsérően, kollégák részéről, médiától keresztül. Vagy akár ma is itt ennek a fórumnak a kapcsán. Az első ilyen dolog, hogy a kérdés, hogy kinek van joga egyetemet. Ugye valamikor egyetemet alapítani a királyoknak kiváltsága. Ma inkább ez a kérdés úgy merül fel, hogy legyen-e benne az egyetem alapításba a politika, vagy hagyjuk meg ezt a szakmát. Ez nagyon gyakori vád volt a Fray János Egyetem kapcsán. Politika nélkül nem lehet egyetemet alapítani, mivel az egyetem alapítás a parlamentnek a köre, a parlamentben pedig politikai pártok képviselői ülnek. Politika nélkül nem lehet. Igaz, hogy ezt már Mária Terézia is megmondta jó néhány évtizeddel ezelőtt, hogy a oktatás az már pedig politika. A második dolog, hogy a szakma. A kérdés persze az, hogy ki képviseli a szakmát. Ki az, aki úgy gondolja, hogy engem kell megszólítani, mert ha nem engem szólítok meg, akkor a szakma nincs megszólítva. Mindenkit megszólítani pedig úgyse lehet természetesen. Most az, akit nem szólítunk meg, az megsérül. Az a legegyszerűbb. Úgy döntöttünk ezért, hogy nem fogunk megszólítani senkit az egyetem alapítás kapcsán, hanem a médiákon keresztül, újságokba, rádiókba és más fórumokon elmondtuk, és kértünk mindenkit, hogy aki úgy gondolja, hogy segíteni akar, aki segíteni tud, az vélem. Ennek ellenére sokan megsértődtek természetesen. Amikor pedig ahhoz kellett folyamodnunk, hogy megkérni valakit ugye az akkreditációval kapcsán, mert egy pedagógiai programot akkor lehet akkreditálni, az egyetem fő alkalmazottja az illető, és legalább egyetemi docensi, vagy egyetemi professzori minősítése van. Az esetek 99%-ában az volt a válasz, hogy ha majd meg lesz az egyetem, akkor természetesen nagyon szívesen átmegyünk, de addig lehetőleg a nevünket se említsd, mert az rossz fényt vett majd rám azon az adott szlovák egyetemen, ahol éppen dolgozom. Most már pedig, ha nem adom a nevem, akkor nincs akkreditáció, és akkor nincs egyetem. A következő kérdés, hogy egy pedagógiai program alapításánál, ugye akkor honnan vegyük a professzort, honnan vegyük a egyetemi docenst. Mert fiatal oktatókból, olyanból, aki igazán akar, aki igazán szurkol, az valaki magyar oktatásügyi szerencsére van. Bizonyos esetekben magyarországi kollégákhoz kellett folyamodnunk, és el kell mondanom azt, hogy egyetlen egy esetben sem kaptunk olyan választ, hogy az anyaország segítsége ebben az esetben is nagyon-nagyon hathatós volt, ellentétben a szlovákiai magyar egyetemi oktatókkal szemben, akik ugye várták és akarták ezt a egyetemet. Azok közül meg még kevesebb, vagy olyanok meg még kevesebben voltak, akik ugye tudnak és hajlandóak is magyar voltak. Mert ez a szlovák egyetemeken nagyon sok magyar nemzetiségű kolléga van, de az más dolog beszélni a fociról, a színházról, és más dolog kiállni a katedrál és oktatni. És ezt nagyon sokan nem merték felvállalni. Arról nem is beszélve, hogy akkor Komáron bárkod közünk, megint nem egész sikeres dolog. Aztán kérdés volt az is, hogy milyen szakmákat, milyen szakokat indítsunk, és miért pont ezeket. Ugye itt a a dékány úr, a pedagógikar dékánya ugye elmondta, hogy pedagógiát ne. Nem tudom, hogy értékeljem ezt el. Ugye, mert ötlet volt rengeteg, és ma is elhangzik, hogy ugye mindenképpen kell jogi kar, mindenképpen kell orvosi kar, de a színészképzésre is szükség van, journalisztikára is szükség van, néprajzra is. Tehát akkor ugye az is elhangzott, hogy mindent felvállalni viszont nem lehet. Tehát abból kell kiindulni, hogy mi az, amire reális alapja van, és mi az, amire a mi felméréseink szerint akkor, 2 évvel ezelőtt szükség volt. Én úgy érzem, hogy ez má is áll. A tanárképzésben a látott számok ellenére azt kell mondjam, hogy csak nem 30%-os a képesítetlen tanerő szám. Van. Nagyon sok tanár van, de ebből kb. 30%-a képesített. Ezeket természetesen fel kell váltani, hogyha minőségi oktatást szeretnénk. Arról nem is beszél, hogy előregedőben vannak a magyar tantestületek. Tehát erre mindenképpen szükség volt. Még más dolog az, hogy némely szakok egyáltalán nincsenek lehetetve, tehát óriási hiány van bőle. A teológiai karra azért esett ugye a döntés, mert ez az egyetlen felekezett Szlovákiában, ahol vagy amiknél nem volt megoldva a felsőfokú képzés. A református teológus képzés ugye Prágában volt annak idején, az ország kettéválása után maradt még Debrecen, de hát azoknak a kollégáknak a nagy része nem tért vissza a képzés után, tehát ezt kellett valamilyen formában orvosolni. A Teológiai Akadémia különben is 10 éve már működött Komáromban, igaz, hogy a kultuszminisztérium égisze alatt és anyagi források nélkül, tehát inkább ilyen könnyöladományokon, de működött. Úgyhogy természetszerű volt, hogy ezt az intézményt, hogy ezt a kart beemeljük a Sey János Egyetemre. És a harmadik kar, amin elindultunk, ugye az a gazdaságtudományi kar, itt abból indultunk ki, hogy a szlovák egyetemeken valóban megemelkedett a magyar nemzetiségű diákok száma, de a gazdaságtudományi karokon 2,6%-nál mozog. Ez azért jóval kisebb, mint a magyarságnak az átlaga, százalék aránya. Tehát ez volt az egyik ok. A másik meg az, ha mi a Szlovákia délvidékén egy gazdasági fellendülést szeretnénk érni, akkor ahhoz szakemberekre van szükség. Aztán ugye kérdés volt az is, hogy indítsunk el olyan szakokat, amit máshol már oktatnak, itt rám vesztett szobányám Pozsonyban. Mi amellett döntöttünk, hogy indítunk ilyen szakokat. Ezekre a szakokra is vannak jelentkezőink, vannak diákjaink. Valószínűleg ugyanazt tanítjuk, mint Pozsonyban, Nyitrán, Vesztett Szebányán, de talán másképpen. Aztán induláskor ugye az is egy nagyon nagy kérdés volt, hogy lesz-e elég diák. Egy új egyetem iránt azért mindig van egy bizalmatlanság. A késői akkreditáció ebben közrejátszott. Aztán voltak olyan hangok is újságokban, médiákban, amit akár ellenpropagandaként is jelölhetnék, hogy hát azért oda még nem kéne menni, mert ez egy új dolog, nem tudjuk, hogy milyen lesz. Különben sincs még meg az akkreditáció. Tehát azért ilyen dolgok is voltak. Aztán diák is lett, több mint 600, ebből 360 nappali hallgató, úgyhogy a vártnál jóval több, jóval nagyobb létszámmal indultunk, és örömmel mondhatom azt, hogy az ezévi jelentkezések után több mint 800 a jelentkező száma. Természetesen ebből nem lesz mindenki sej és diák, mert azért biztosan van olyan, aki 2 vagy 3 egyetemre is jelentkezett. De azt a kvótát, amit elképzeltünk, azt valószínűleg ebben a tanévben is meg tudjuk tölteni. Aztán kérdés volt az is, hogy mi legyen a felvételi vizsgákkal. Egyáltalán mit mérjünk? Tudásszintet? Vagy a pálya alkalmasságot? Mi a másik mellett döntöttünk. Egy nagyon egyszerű dolog miatt én több mint 3 évtizedet a közoktatásban töltöttem el, és tudom, hogy micsoda különbségek vannak a középiskolák, általános iskolák, de a középiskolák között, a kilépés között, az érettségi vizsgák között. Egy érettségi vizsga Pozsonyban, Komáromban, vagy nem tudom én, Királyhelmetszem, vagy Csernőben nem ugyanaz. Abszolút összehasonlíthatatlan. Én úgy gondolom, hogy mindenkinek, minden diáknak lehetőséget kell adni arra, hogy egyetemista legyen, és ha úgy gondolja, akkor a hiányokat be tudja pótolni. Nem szabad csak azért eltiltani az egyetemtől, mert nem teljesített felvételi kritériumokat, holott nem az ő hibája. Egyszerűen abban az adott középiskolában ezt tudják mondani. Én azt hiszem, hogy végülis ez is jó döntésnek mutatkozott. Ezt mutatják az első fél évnek az eredményei, az első szemeszternek az eredményei, ahol a lemorzsolódás nem volt nagyobb, mint a szlovákiai átlag. Vagy azt is mondhatnám, hogy kisebb. A fejkóta rendszer óta különben is ugye minden egyetem elmozdult abba az irányba, hogy minél több diákot vegyen fel, mert ha többet diák, akkor több a pénz. Hát jobban tud mozogni. Hamarabb tud egy írásvetítőt vásárolni, vagy egy mikrofon. Na most ez persze egy felhigulással jár. De ez egy általános tendencia, hogy az elitképzés elmozdult a tömegképzés felé. A 90-es évek előtt, a 80-as évek végén ugye egy olyan 11-12, az adott korosztály 11-12%-ra járt egyetemre. Ma Szlovákiában kb. 23, Magyarországon már több mint 30, ha jól emlékszem a számokra. Tehát ez egy természetes felhigulást jelent, mert ha megnézzük ugye a Gauss görbét, akkor ott a csúcson azért nem 30% van, hanem ennél jóval kevesebb. Tehát a közepesebb diák is, vagy a gyengébb diákok is ilyen alapon bekerülnek a felsőoktatásba. A kérdés az, hogy ezekkel mit tudunk kezdeni. Hogyan tudjuk ezt a problémát kezelni? Márpedig meg kell tanulnunk, ugye, mert az Európa Unió elvárása is az, hogy legalább 30%-ra növeljük azoknak a számarányát, annak a korosztálynak a számarányát, akik az egyetemeken dolgoznak. Németországban ez 50% vagy 70%, Japán, Kanada. Tehát ez egy olyan probléma, a tömegképzés, hogy ezzel ugye mi legyen. Persze, ha most arra gondolunk, hogy jelenleg az általános iskola első osztályában annyi gyerek iratkozott be, mint amennyi a felsőoktatásban az első évesek száma, akkor ez oda vezet, hogy 12 év múlva, ha tartani akarjuk ezt a számot, akkor mindenki egyetemista lesz. Vagy ha nem, akkor csökken az egyetemisták száma. A kérdés csak az, hogy melyik az az intézmény majd, aki továbbra is meg tudja tartani a létszámot, vagy tudja vonzani a hallgatókat. Most azt látni kell, hogy a Sejános Egyetem elindult. Az első szemeszter után van, de még nincs kész. Erre biztos, hogy éveket, évtizedeket kell várni. Van, aki azt mondja, hogy 100 évet, mint egy angol pázsitra. A mi feladatunk tehát az egyetemnek a megszervezése és a beindítása volt. Mi ezt a munkát vállaltuk fel, és hát majd az elkövetkező hetek, hónapok, meg évek megmondják, hogy helyes úton járunk-e, illetve milyen sikerrel oldott meg ezt a feladatunkat. Én szeretném elmondani azt is, hogy a kapu mindenki előtt nyitva van. Minden oktató és minden diák előtt. A Sej János Egyetem az anyaország határai kívül az első és az egyetlen olyan magyar egyetem, ami az állami költségvetésre van rákapcsolva. Én úgy érzem, hogy ez egy óriási lehetőség. Ezért kérek mindenkit, hogy éljünk vele, erősítsük meg az infrastruktúrájában, de főleg szakmailag. A szlovákiai magyarság 80 évet várt erre az egyetemre, és ezért kár lenne, ha most ilyen belső közelharcok miatt ellene dolgoznánk, vagy ellene beszélnénk, ellene tennénk. Ez az egyetem ugye még csecsemőkorban van, rengeteg hibával, rengeteg problémával, nagyon sérülékeny természetesen, tehát meg kell erősödnie, ahogy mondtam, szakmailag, de a diák létszámot illetően is. Én úgy gondolom, hogy az infrastruktúrát, ha nehezen is, de megteremtjük hozzá. Arra van viszont szükség, hogy továbbra is akarjuk ezt az egyetemet, és nem csak Komáromban, hanem az egész felvidéken, mert ez az egyetem nem csak a Komárom érték, hanem ez az egész felvidéken. Ez a miénk. Köszönöm szépen.